A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Romániában egészségügyi vészhelyzet van érvényben az influenza járvány terjedése miatt. A múlt héten több mint 100 000 akut légúti megbetegedést regisztráltak. A kórházak egyelőre el tudják látni a betegeket, és az egészségügyi miniszter is nyugalomra int. Bár vészhelyzet van, az élet úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna. Az iskolákban hagyományos formában zajlik az oktatás, a különböző intézményekben folyik a munka. Miközben egyre növekszik a fertőzött személyek száma, és egy új vírus is a levegőben van, ami nem más, mint az influenza és a koronavírus járvány hibrid változata. Ezek következtében egyre nagyobb a nyomás az orvosokon is. Témánk: családorvosok az influenza járvány közepette. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Kedves Tünde családorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Volt már lehetőségünk beszélgetni a Medicina perceiben, akkor szó volt a családorvosi munka szépségeiről, nehézségeiről, a papírmunkáról, és nagy általánosságban arról, hogy mi egy családorvos feladata. Mielőtt rátérnénk az influenzára, megkérem, meséljen arról, hogy milyen plusz kihívásai voltak egy családorvosnak akkor, amikor a koronavírus járvány a csúcsán volt. Mi volt ekkoriban tapasztalható a rendelőkben?
A koronavírus járvány és a járvány miatt bevezetett szükségállapot minket is új kihívások elé állított. Én személy szerint a páciensek felvilágosításának és ezáltal a megnyugtatásának a fontosságát és szükségességét emelném ki, hisz első reakcióként mindenki bepánikolt. Persze valahol mélyen mi is, de nem engedhettük meg magunknak, hogy ez az érzés eluralkodjon rajtunk. Folyamatosan dolgoztunk, rendelkezésére álltunk a pácienseinknek, tanácsot adtunk a fertőzés elkerülésére, megelőzésére, bíztattuk őket a szabályok betartására. És ha már itt tartunk, akkor ezúton is szeretném megköszönni a pácienseimnek azt a felelősségteljes magatartást, amit a járvány ideje alatt tanúsítottak. Ugyanakkor természetesen mindezek mellett továbbra is végeztük a mindennapi megszokott tevékenységünket, közben folyamatosan követtük az otthonokban izolált covidos betegek állapotát is. Mivel nagyon sok szakorvosi rendelő bezárt, át kellett vennünk az ők feladataikat is, egy részét legalábbis, ami a krónikus betegek kezelését illeti. Hát volt ennivaló bőven. Aztán megjelent az oltás, és akkor az oltással kapcsolatos információk kommunikálása, a tévhitek eloszlatása és az oltással kapcsolatos rémhírek megcáfolása is bekerült a napi rutinunkba.
Azt hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy az egyik legnehezebb periódusról beszélhetünk már a jelenlegi orvosok praxisán belül. Ugye az önök sem tudták az elején, hogy mit kell tenni, a páciensek pedig még annyira sem. Mennyire volt ekkoriban érezhető az álhírek, a dezinformáció negatív hatása, amit itt az előbb ön is említett? Az orvosoknak az is a feladata lett, hogy meggyőzze a betegeket, hogy a tudományba, ne pedig az összeesküvés elméletekbe higgyenek?
Természetesen. Tehát bármilyen problémával, bármilyen más problémával jött a páciens be a rendelőbe, a második kérdés, hanem az első, úgyis az volt, hogy akkor most mi van? Tessék nekünk elmondani, hogy igaziból mi van? Hát amennyit tudtunk, amilyen információink abban a pillanatban rendelkezésre álltak, azokat igyekeztünk megosztani a páciensekkel, természetesen az ők szintjükön, hogy megértsék, hogy miről van szó tulajdonképpen. és folyamatosan arra buzdítottuk őket, hogy ne a különböző internetes oldalakról gyűjtsék az információikat, és főleg, ha el is olvassák, akkor nem kell mindent rögtön elhinni, hanem inkább kérdezzenek meg minket, vagy inkább próbáljanak olyan forrásokból tájékozódni, amik hihetőek és megbízhatóak.
Mennyire fogadták ezt el, mennyire kezdtek el akkor hiteles forrásokból tájékozódni, és hinni a tudományban, miután az orvos is ezt ajánlotta számukra?
Hát ez az úgynevezett Gauss görbének a példáját felhozva, a nagy részük igenis próbált ennek a szemléletnek a mentén haladni. Voltak, akik azért kilógtak a sorból, és továbbra is inkább a rémhíreknek hittek. Voltak eseteink, amikor páciens bejött, megmutatta az illető videót, amit talált, vagy azt a hírt, ami szerinte elhihető, és akkor ezek szerint meg kellett magyarázni, hogy miért nem igaz, vagy miért hibás az az illető elmélet. Tehát mondjam úgy, hogy nagyjából azért az emberek az kezdeti pánik után igyekeztek józanul gondolkozni, és próbálták a különböző javaslatainkat betartani. Szerintem mindenhol ez működött. Tehát mármint a családorvosi rendelők szintjén, nem csak a mi rendelőnket érintette ez így.
Mi volt tapasztalható akkor azt követően, hogy feloldották a korlátozásokat? Ugye 2022. áprilisáról beszélünk. Az emberek elfelejtették egyből a járvány nehéz hónapjait, vagy azért még megvolt egyfajta egészséges félelem?
Hát az én nagy szomorúságomra nem volt meg az az egészséges félelem, vagy nem maradt meg az az egészséges félelem. Tehát tényleg az volt az érzésünk, hogy elvágták az egész járványt, nincs, folyamatosan eszébe kellett juttatnunk a pácienseknek, hogy a koronavírus azért nem ment sehova, mert az esetszám csökkent, vagy mert szó köztünk maradjon, nem beszélnek már annyit róla, nincs annyira mediatizálva, vigyázni még mindig kell, és nem szabad azért olyan nagyon könnyen venni a dolgokat. Hát nem tudom, hogy milyen sikerre végeztük ezt a feladatot.
Most pedig ismét itt a tél, és vele együtt a betegségek korszaka is. Romániában egészségügyi vészhelyzet van érvényben az influenza járvány miatt. Ezzel a kifejezéssel, mármint az influenzával mindenki dobálózik. De mi a különbség egy egyszerű hűlés, egy nátha és az influenza között?
Az egyszerű hűlés, tehát kezdjük onnan talán, hogy a felső légúti megbetegedéseket többféle vírus okozhatja. Tehát ezek közül csak egy az influenza vírus, hát az influenza vírusok nagy családja, nevezzük így, mert belőlük is nagyon sokféle van. Ami a különbséget illeti, klinikailag, tehát a tüneteket véve figyelembe, mondjuk különböző vírusok különböző tünetcsoportokat adnak. Az influenza vírusnak is különböző alfajai léteznek, azok is vagy súlyosabb, vagy kevésbé súlyos megnyilvánulásokat okoznak különböző páciensekben, vagyis az emberekben. Az influenza arról nevezetes, mondjam úgy, hogy elég súlyos betegséget is tud okozni. A többi felső légúti vírus mondjuk úgy egy picit enyhébb megbetegedéseket okoz.
De influenza és influenza között is vannak különbségek. Az idei miben különbözik akár a tavalyitól, akár a korábbi években tapasztaltól?
Én nem látok nagy különbséget. Az idéni influenzának is megvannak a sajátosságai, az azelőtti influenza járványoknak is megvoltak a sajátosságaik. Én azt mondom, hogy nem mondhatjuk súlyosabbnak, nagyon sok a beteg, az biztos, lehet, hogy valamivel hosszabb lefolyású, de a koronavírus járvány előtt is voltak nagyon kemény periódusaink ezekben az őszi-téli időszakokban, amik szerintem ugyanúgy zajlottak, mint most.
És akkor hogyan védekezhetünk a mostani influenza járvány ellen? Mi a teendő, hogyan óvhatjuk meg az egészségünket?
Hát a jelenlegi szezonban ugyanúgy, mint máskor a hűlés szezonban, vagy az influenza járvány idején, és a Covid pandémiában is, lehetőleg kerüljük a beteg köhögő emberekkel való érintkezést, a zsúfolt helyeket, gyakran mossunk kezet, akinek nagyon muszáj olyan helyre mennie, ahol nagyon sok ember zsúfolódik össze, ajánlatos feltenni a maszkot, még akkor is, ha a pandémia alatt egy picit elegünk lett belőle. Egyrészt azért, hogy védjük saját magunkat a fertőzéstől, másrészt pedig, hogy véletlenül se fertőzzünk meg másokat. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg az oltásról.
És ha már igen, oltás, ezt hol és hogyan lehet igényelni, illetve most sok hallgató felteheti magában a kérdést, hogy de én tavaly beoltattam magam, akkor azzal most mi a helyzet?
A kérdés az lenne, hogy tavaly mit jelent számára? Tehát tavaly oltottunk influenza ellen, tehát ez az őszt jelenti, a 2022-s év őszén oltottunk, és hát mai napig oltunk, annak, tehát aki nincs beoltva, még mindig beadhatjuk. A házi orvosok adják be az oltást, és az előtt való évi oltás az nem véd ilyen hosszú távon. Tehát a 2021-ben beadott oltás, azt ugye, mert egy újat kellett adni most az ősszel, a 2022-es szezonra kidolgozott influenza elleni oltást, de a házi orvosoknál még mindig szerintem van oltás, tehát aki még eddig nem oltatta be magát és szeretné, nyugodtan kérheti a házi orvosától.
Adja magát a kérdés, hogy miért nem jó már az az oltás, amit mondjuk valaki felvett 2021 őszén, vagy 2022 elején, január környékén, hiszen tudjuk azt, hogy vannak olyan oltások is, amelyek egy életre szólnak.
Igen, de az influenza vírus most már a Covid járvány kapcsán egy picikét gondolom mindenki témába került, hogy ezt a kifejezést használjam, a mutáció elnevezéssel, meg a mutáció fogalmával, tehát ugyanúgy, hogy a Covid is, tehát a koronavírus mutálódott, és különböző variánsai jelentek meg ez alatt a két év alatt is, ugye az influenza vírus is mutálódik, tehát változtat egy picit a saját szerkezetén. Ez neki azért kell, hogy tudjon támadni, tehát hogy jobban be tudjon az emberi szervezetbe kerülni. Na most ezt a pici változást úgy követni kell az oltásokkal. Mert ha nem, akkor már nem mondta senki, hogy egyáltalán nem lesz hatásos, de talán nem olyan nagy mértékben, vagy nem olyan tökéletesen foghatni az az oltás.
Doktornő az imént említette, hogy előnyös lehet, ha kerüljük a közösségeket. Azonban a munkahelyünkön találkozunk emberekkel, az iskolában ott vannak az osztálytársak, a tanárok, egy teljes közösség. Ebben az esetben akkor hogyan lehet védekezni, vagy mi legalább a megpróbálásnak az útja, ösvénye?
Ajánlatos lenne mindenkinek otthon maradni. Aki légúti megbetegedés, hétköznapi nevén hűlés vagy influenza jeleit észleli magán, de tudjuk, hogy ez nem mindig megvalósítható. Abban az esetben, ha mégsem tud otthon maradni az illető, akkor munkahelyeken, tanintézményekben nagyon fontos az, hogy minél többet szellőztessünk, hogy friss levegőre menjünk, használjuk ki a szüneteket. Egészségügyi nevelés órákon szokták azért tanítani szerintem, még ha nem is így hívják magát az órát, hogy egészségügyi nevelés, hogy tüsszentéskor, köhögéskor zsebkendőt, egyszer használatos zsebkendőt használjunk, tegyük oda a kezünket, ne álljunk túl közel, ne köhögjünk rá, ne prüszögjünk rá a mellettünk levőre. Tehát nagyjából az általános megelőzési szabályok érvényesek az idénni, vagy bármelyik influenza járványra is. És hogyha tényleg úgy érezzük, hogy lázasok vagyunk, betegek vagyunk, akkor mégiscsak jobb, hogyha otthon maradunk, mert hogyha nem, és kínozzuk magunkat, elmegyünk dolgozni, elmegyünk iskolába, a betegség lefolyása is természetesen hosszabb lesz, és rosszabbul fogjuk érezni magunkat több ideig, és valószínű, hogy még megfertőzzünk egy csomó embert magunk körül.
Ennél a pontnál tartsunk egy rövid szünetet, de a hallgatók ne menjenek sehova, mert a zene után folytatjuk a medicinát.
Ámúlik az éjjés, velem ébredsz egyedül, véget vet a vágynak halül. A boldogság még itt van, de már ő is ellenség. A szemeim lehunyom, és látom, mi a vég. Magamban se bízom, hogy bízhatnám magam rád. Ha bennem dúl a vihar, azt te hogy vészeled át? A felhőim mögé nem fúj be a szél, a naptól a fénye már végleg külön él. A boldogságtól szakadjon meg. Hogy az érzés bent honnan, hova tart, ugyanazt a lángol, vagy ha semmit sem akart. Újabb szerelem jön nekem, újabb vereség. Hiába nézek fel, nem látszik az ég. Magamban se bízom, hogy bízhatnám magam rád. Ha bennem dúl a vihar, azt te hogy vészeled át? A felhőim mögé nem fúj be a szél, a naptól a fénye már végleg külön. Szakadjon meg a szívem.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk műsorunkat, témánk családorvosok az influenza járvány közepette, és a medicinában szoktuk hangoztatni, hogy a legjobb megelőzni a betegségeket. Ennek fényében adja magát a kérdés, hogy mit tegyünk, hogy ne kapjuk el az influenzát, hogy egyáltalán ne legyünk betegek, és ne kelljen szembesüljünk a betegség rossz oldalával, a levertséggel, a fáradtsággal, azzal, hogy nem vagyunk jól, és mindenki volt beteg, nem kell soroljam a további tényezőket, amiket egy betegség során át kell éljenek azok, akik elkapták az adott betegséget, vírust.
Hát mindenkiben kellene tudatosítani leges-legelső sorban, vagy kellene tudatosuljon, hogy az immunrendszer erősítése és karbantartása az nem szezonális feladat, és egész évben kell vigyáznunk, sőt, egész életünkben kell vigyáznunk az immunrendszerünkre. Tehát, hogyha mi felkészítettük az immunrendszerünket a téli vagy az influenza időszakra, akkor most már csak egy fenntartási tevékenységre van szükség, ami ilyen egyszerű életviteli kérdések, tehát egészségesen próbáljunk élni, egészségesen táplálkozni továbbra is, legyünk minél többet a friss levegőn, sportoljunk, ha tehetjük, sétáljunk legalábbis, szálljunk elegendő időt pihenésre, alvásra, és emellett táplálékkiegészítők, vitaminok, gyümölcsök, tehát minden ilyesmit továbbra is lehet használni, sőt, ami a fizikai dolgokat illeti, hát igyekezzük elkerülni a beteg embertársainkkal való nagyon szoros kapcsolatot, találkozásokat, de nem mondanám azt, hogy ez minden. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy milyen immunrendszerrel kezdtük el, milyen immunrendszerrel jöttünk ebbe a járványba be. Ugyanúgy, ahogy mindenféle járvány esetében nagyon fontos ez.
A szülők, különösen a szülők előszeretettel mondogatják azt, hogy öltöz fel, mert ha nem, akkor meghűlsz. Viszont nekem is vannak olyan ismerőseim, akik a tél nagy részében lengén öltöznek, még akkor is, amikor mínuszfokok vannak, és soha nem láttam őket meghűlve. Valamint ott van a másik véglet is, aki mindent magára vesz, lényegében a házzal a hátán indul el, és ez sem segít. Van akkor összefüggés a felöltözés és a meghűlés között?
Mi annak idején úgy tanultuk, hogy nincs. Tehát az, hogy megfázunk, mert nem öltözünk fel, az legyengíti az immunrendszerünket, tehát ennyi az egész összefüggés. Másféle betegségeket okozhat természetesen egy kemény megfázás, de magát a vírust, vagy a vírusos megbetegedést, az csak kizárólag a vírus tudja kiváltani. Tehát egy gyenge immunrendszerrel, és még ráadásul jól megfázunk, amikor a szervezet legyengül, akkor természetesen, hogy könnyebben elkapunk egy vírusos fertőzést, és valahol az összefüggés hát adja magát, de mondom, mi annak idején úgy tanultuk, hogy ez a megfázás, meg a vírusos megbetegedés között nincsen ilyen okokozati összefüggés.
Doktornő, az elmúlt héten több mint 100 000 akut légúti megbetegedést regisztráltak Romániában. A jelenlegi időszakban pedig még többre számíthatunk. Meglátása az előző évek tapasztalatai alapján. Mikor érhetjük el az influenzás csúcsot?
Hát a csúcs az általában úgy február közepe körül, február vége, március eleje, akkor szokott lenni. A statisztikákat őszintén szóval nem olvastam, az ideit aztán még főleg nem, de még számítunk azért mi házi orvosok ennél nagyobb esetszámra is.
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de mi lesz akkor, ha valóban beköszönt a tél? Hiszen az eddigi időjárási viszonyok inkább a késő őszire vagy a kora tavaszira emlékeztetnek. Rátehet még egy lapáttal az influenzára, az akut légúti megbetegedések számára a hideg beköszönte, a kemény mínuszfokok?
Hát az akut légúti megbetegedések számára igen, rátehet. Magára a vírusfertőzésre nem biztos, hogy rátesz.
Alexandru Rafila, egészségügyi miniszter pénteken azt nyilatkozta, hogy nem jelent veszélyt a mostani influenza szezon, miközben azt látjuk, hogy egyre növekszik egyrészt az esetszám, másrészt a halálos áldozatok száma is. Mit mutat akkor a gyakorlat? Valóban megúszhatjuk könnyen az idei szezont, vagy ez csak álmítás, légből kapott nyugtatás?
Kérdés az, hogy mit jelent az, hogy könnyen. Tehát az idei szezont is nagyjából úgy fogjuk megúszni, mint az eddigieket. Tehát igen, sajnos mindig voltak halálos áldozatok, voltak súlyosabb esetek, akik kórházba kerültek, tehát az ezelőtti években is. Én nem látom úgy, hogy ez sokkal, de sokkal rosszabb lenne. Lehet, hogy más kollégák a saját kazuisztikájukban ezt másképp látják.
Mekkora gondot jelentene a családorvosok számára, ha drasztikusan megugrana az influenzások akut légúti megbetegedésben szenvedők száma? Az előzetes jelentések szerint a kórházak felkészültek, és nem okoz gondot a betegek ellátása. De mi a helyzet az amúgy is nagy hiányokkal küszködő családorvosi ellátás tekintetében?
Hát az esetek száma az körülbelül egy olyan 3 hete már nagyon nagy. Napi szinten nagyon nagy. Ezekből természetesen kevesen kerülnek kórházba, de hát meg kell küzdjünk a nagy számú beteggel, tehát szinte a duplája a betegszám, az esetszám, a munkánk ahhoz képest, hogy egy nem a influenza járvány, vagy egy járványon kívül időszakot veszünk figyelembe, de próbálunk felnőni a feladathoz. Máskor is sikerült, hát ha most is fog.
Mennyire érződik egy vírus szezonban, ugye most az influenza szezonról beszélgettünk, az, hogy nincs elég családorvos Romániában?
Tulajdonképpen ehhez nem igazán tudok hozzászólni, mert ugye hozzánk háziorvosokhoz az esetek legnagyobb részében a saját pácienseink fordulnak. Tehát nagyon ritka az, hogy egy olyan páciens jöjjön, akinek nem, aki nem tartozik hozzám, mert mondtam már, talán a múltkori beszélgetésre emlékszel, hogy itt a mi környékünkön azért nem olyan nagy a családorvos hiány. De valószínű, hogy a sürgősségi ellátás érzi meg ezt jobban, mert ahol nincs házi orvos, ott hova forduljon a beteg? Hát elszalad a sürgősségre, hogyha nagyon rosszul érzi magát, és gondolom, hogy a sürgősségen a kollégák ezt sokkal jobban megérzik. Olyan helyeken, ahol családorvos hiány van, ott nekik sokkal több lehet az ilyen esetük.
Doktornő, elengedhetetlennek tartom, hogy ejtsünk egy pár szót arról, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha összeadódik az influenza és a koronavírus. Romániában már áldozata is van ennek az úgynevezett hibrid vírusnak, amely ugye egyrészt influenza, másrészt a koronavírus Kraken variánsa. Ha nem tévedek, ezt a formát fluronátnak nevezik, de mennyivel veszélyesebb ez, mint egy egyszerű influenza, vagy egy egyszerű COVID, ugye még egyszer itt a két vírus összeadódásáról beszélgetünk, amikor egyszerre vannak jelen a szervezetben?
Egyelőre nincs elegendő bizonyíték annak megállapítására, hogy a korona és az influenza vírus egyidejű fertőzése veszélyesebb-e, mint a két betegség külön-külön. A COVID-19 és az influenza már önmagában is súlyos szövődményekkel járhat. Kialakulhat például tüdőgyulladás, többszervi elégtelenség, szívizomgyulladás vagy légzési elégtelenség, valamint a már meglévő krónikus betegségek is súlyosbodhatnak a vírusfertőzések hatására. Ugyanakkor egy több mint 100 tanulmányt áttekintő tudományos munka arra megállapításra jutott, hogy a fluronának nevezett kettős fertőzés esetén nagyobb az elhalálozás kockázata, illetve a betegek nagyobb eséllyel szorulnak hosszabb kórházi kezelésre, mint azok, akik csak egyik vagy másik vírussal fertőzöttek.
Ilyen helyzetben, hogyha a két vírus találkozik, mennyire tud segíteni az, ha be vagyunk oltva koronavírus ellen, vagy influenza ellen, vagy mindkettő ellen?
Hát nagyon sokat tud segíteni, ha be vagyunk oltva, akár ahogy említetted, koronavírus ellen, vagy influenza ellen, vagy mind a kettő ellen. Az oltás az mindig a betegségnek a lefolyását egy picikét enyhíti, és nagyobb sikerrel olyan páciensek is, akik kórházba kerülnek végül, mert súlyos tüneteik vannak, náluk is azért a gyógyulásnak nagyobb az esélye, hogyha be vannak oltva.
A műsor első felében említette, hogy nem foglalkozik eleget a média koronavírussal, mert ez még mindig köztünk van, hiába oldották fel a különböző rendelkezéseket, szükségállapotot, vészhelyzetet, amit a Covid miatt vezettek be. A járvány itt van, velünk van, és fertőzi az embereket, és itt van a Kraken változat. Mennyire durva most ez a fajtája a koronavírusnak? Mennyire érezteti negatív hatását az emberek immunrendszerében?
Hát az az igazság, hogy nem mondanám, hogy sokkal súlyosabb megnyilvánulásai vannak, sokkal fertőzőbb, tehát ez azt jelenti, hogy több ember tud megbetegíteni, de a legjobb tudomásom szerint azért nem szorulnak olyan rengetegen kórházi kezelésre, vagy istenőriz lélegeztető gépre, mint az az előtti variánsok esetében.
Térjünk vissza az influenzára, hiszen éppen ennek kapcsán figyelmeztették arra a lakosságot, a család és általános orvosok, hogy a vírusos megfertőzések kezelésére nincsenek egyetemes szabályok. Ez a gyakorlatban mit jelent? Nincs bizonyítottan bevált gyógymód, vagy eltérően kell kezelni a különböző személyeknél a vírusos megbetegedéseket, esetleg valamilyen teljesen mást jelent ez?
Mind a kettőt jelenti. Tehát a vírusos betegségek kezelésére általában tüneti kezelést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy csillapítjuk a lázat, a köhögést, a mindenféle orfolyást, meg ilyesmi tüneteket, amit a páciensek panaszolnak. A másik felvetett lehetőség is igaz, mindenkinél másképp kell kezelni. Tehát másképp kezelek egy 20 éves fiatalt, és másképp kezelem a 80 éves bácsit, akinek még mellette rengeteg társbetegsége van, és sokkal veszélyeztetettebb, ami a szövődmények kialakulását illeti, mint a fiatal páciens, vagy pedig az, akinek nincsenek társbetegségei. Értem ez alatt egy cukorbetegség, szívbetegség, krónikus tüdő probléma, vese probléma, tehát idősebb korban már a társbetegségek azok általában jelen vannak. Tehát egészen másképp állunk hozzá a két típusú beteg kezeléséhez.
Mennyivel lehet súlyosabb egy influenza egy idősebb társbetegségekben is szenvedő páciens esetében, mint mondjuk a már említett 20 éves, lényegében mag egészséges fiatal tekintetében?
Hát a különbségek elég nagyok, mert jó, most vannak szélsőséges esetek, amikor a fiatal is kórházba tud kerülni, vagy valami nagyon súlyos komplikáció lép fel, viszont az idősebb és krónikus társbetegségekkel rendelkező pácienseknél sokkal gyakoribb a tüdőgyulladás, sokkal gyakoribb a légzési elégtelenség megjelenése, sokkal gyakoribb a kórházi beutalások száma, mint a fiatalabb pácienseknél.
Az influenza, nátha vagy hűlés már lényegében megszokott betegség. Ezért sokan úgy gondolják, hogy otthon is tudják kezelni alternatív gyógymódokkal. De ajánlott ezt az utat választani?
Hát tulajdonképpen nem igazán ajánljuk, főleg nem hosszú távon. Tehát szerintem orvoshoz kellene fordulni, mielőtt a dolgok nagyon-nagyon elfajulnak, mert akkor, ha megvárjuk, hogy súlyosbodjanak, és már csak az utolsó stádium, amikor már szoktak jönni a páciensek, mondják, hogy mindjárt meghalok, ebbe a fázisba megyünk orvoshoz, akkor sokkal nehezebb a mi dolgunk is. Míg ha az első, nem épp első napon, de első napokban látjuk, hogy hát egy picikét ez azért meghaladja az otthoni kezelés lehetőségeit, akkor menjünk el az orvoshoz, és kérjük ki a tanácsát. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy igen, amit ön eddig szedett, vagy tejázott, vagy pihent, vagy bármilyen házi gyógymódot alkalmazott, az elég, és tessék nyugodtan ezt folytatni, de lehet, hogy a vizsgálat alapján valami olyan leletet talál, ami megváltoztatja a kezelésnek a menetét, és akkor mégiscsak jobb, hogyha idejébe elmegyünk, mielőtt a dolgok nagyon rosszra fordulnának.
Mielőtt a dolgok nagyon rosszra fordulnának, hol van ez a pont, tehát meddig lehet akkor alkalmazni a házi gyógyítást, és hol van az a momentum, amikor igen, most már el kell menni az orvoshoz, nem segített a méz, nem segített a tea, nem segített a fokhagyma, semmi, el kell menni az orvoshoz. Hol van ez a határa, a nagyon rosszul lét pontja?
Hát ez most nem tudományos és nem dokumentált, ez a saját véleményem, amit mondani fogok, hogy emlékezzünk vissza, mikor mi betegek vagyunk. Hát körülbelül 3 napig szedjük a C-vitamint, isszuk a mézes teját, pihengetünk, és körülbelül a 4. nap úgy érezzük, hogy na, mintha kezdünk kilábalni a hüllésből. Ez a hüllés, ez az egyszerű felső légúti fertőzés, ugye? Na most, ha ez nem következik be, az én véleményem az, hogy jó orvoshoz fordulni. Tehát nem hiába mondják ezt a 3 napot, írják a prospektusok is a gyógyszereknél, hogyha 3 nap múlva úgy érzed, hogy nem hatott, akkor fordulj orvoshoz. Nem tudom, mit írnak a szakkönyvek ezzel kapcsolatosan, de én így szoktam tanácsolni a pácienseimnek.
Sokan szidják, de legalább ugyanannyian szeretik is az antibiotikumokat. Bár ez csak recepttel kiváltható gyógyszer, de egyáltalán ér valamit az influenzával szemben?
Nagyon örülök, hogy ez a kérdés felmerült, ugyanis nagyon sok tévhit létezik az antibiotikumokkal kapcsolatban, és az első és alapvető az ez, hogy a hűlésre, vagy influenza, vagy bármilyen vírusfertőzésre antibiotikumot kell szedni, mert ha nem, nem gyógyul meg. Az antibiotikumokról tudni kell, hogy a vírusokra nem hatnak. Ők a baktériumokra hatnak, és a vírusokkal nincs mit kezdjenek. Ez például egy nagyon, nagyon releváns példa, amikor jön a páciens, és valamilyen úton, módon volt neki antibiotikumja otthon, és elmeséli, hogy 7 napja szedem az antibiotikumot, és semmit nem javultam, tehát biztos, hogy nagyon-nagyon beteg vagyok. Közben nem, csak vírusfertőzése van, és az antibiotikum nem tudott hatni a vírusfertőzésre, tehát tudni kell, hogy egy gennyes mandulagyulladást is akár 7 napnál jóval hamarabb meggyógyít az antibiotikum, mert az baktérium okozza. Na most, amikor antibiotikumot írunk fel egy úgynevezett hüléses betegnek, ott megint mi a megelőzés, tehát a felülfertőződés veszélyétől félünk, mert a vírus által legyengített szervezetben, főleg ha az illetőnek krónikus betegségei vannak, vagy egyéb ilyen problémái, akkor a vírus legyengíti a szervezetet, és a baktérium sokkal könnyebben tud támadni. És ezt kihasználja. És akkor ezt hívják felülfertőződésnek, bakteriális felülfertőződésnek. Na igen, arra viszont már kell az antibiotikum. Tehát én szerintem nagyon az orvosra kéne bízni ennek az eldöntését, hogy szedünk-e antibiotikum, vagy kell-e antibiotikum az illető betegségre, vagy hüléses, vagy nem hülésre, hanem felső légúti fertőzésre, és nem mi magunk döntsük ezt el, mert előbb-utóbb a szervezetünk kikészül, hogyha túlgyógyszerezzük.
Ezért is van az, hogy az antibiotikumot csak recepttel lehet kiváltani, de hát nem segít a vírusos megbetegedések esetén, de akkor melyek azok a hatóanyagok, amelyek segíthetnek például az influenza vagy más vírusos megbetegedések leküzdésében?
Léteznek úgynevezett antivirális szerek, tehát a vírus elleni gyógyszerek, de ezeket az influenza, a felső légúti megbetegedések többi formájánál sem szoktuk ajánlani az egyszerű esetek kezelésére. Őket a kórházakban használják olyan esetekben, amikor a páciens már hozzájuk kerül, az azt jelenti, hogy nagyon súlyos állapotban van, és akkor adnak kimondottan vírusokra kidolgozott gyógyszereket, amik hatnak rájuk. A hétköznapi esetekben, ami azt jelenti, hogy nem kerül kórházba a beteg, nem olyan súlyos a megbetegedés, a tüneti kezelés, amit a legelején is említettem, lázcsillapító, köhögéscsillapító, az orr cseppek, spréjek, C-vitamin, meleg tej, a pihenés, ezeket szoktuk javasolni.
Összegezzünk akkor, mit lehet tenni az influenza elkerülése érdekében, mennyire segít a felöltözés, és melyek azok az orvosságok, amiket jobb elkerülni ebben a helyzetben, mert vagy nem segítenek, vagy esetenként még rosszabbat is csinálnak.
Tehát az influenza elkerülése érdekében igyekezzünk elkerülni a nagyon zsúfolt helyeket, az olyan társainkat, akik már betegek, köhögnek, folyik az orruk, hogy ne tudjuk tőlük elkapni, vagy kevésbé tudjanak ők minket megfertőzni. Sétáljunk a friss levegőn, táplálkozzunk egészségesen, szedjünk C-vitamint, és ne feledkezzünk el róla, hogy ha lejár ez az influenza szezon, akkor már készíthetjük az immunrendszerünket a következőre, tehát egész évben figyeljünk oda arra, hogy az immunrendszerünket tartsuk fitten.
Legyen akkor ez a zárszó. Doktornő, szép lassan közeledünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, hogy a mai Medicina vendége volt.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. Kedves Tünde családorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádiófrekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánok! Viszont hallásra!